Kőszegpatyon éltem, gyermekkoromat ott töltöttem. Négyen voltunk testvérek, apám korai halála után édesanyám nevelt bennünket, ami nem volt kis feladat. Első áldozáskor édesapám már nem tudott eljönni, csak a kezét emelte fel. Elmondhatom, hogy nagy ajándékot kaptam, hogy a hit szemével nézhettem a világot, szemlélhettem az élet szépségeit, és megtapasztalhattam a nehézségeket is, de inkább sokkal többször az örömöt, az egymás szeretetét és tiszteletét. A tenni egymásért értékét, ami oly sokszor hiányzik a mai napokban. Isten szeretetét és az emberek megbecsülését tanultam édesanyámtól, és egymástól is. Jó volt jót tenni, és ez az életre nyomot hagyott bennem.
Akkor ez egy csodálatos indulás volt.
Igen, mondhatom így visszatekintve.
Gyakorlatilag a szülőktől kapta a pozitív életszemléletet, amely most is ott van a lelkében.
És ezt milyen könnyen volt végigvinni, hisz olyan alapokat kaptam, igen. És ezt követően jött a Nagylajos gimnázium, ahol olyan tanáraim lehettek abban nehéz időben, a szocialista időszakban, mint például Géfin Mária, aki engem oroszra tanított, vagy Szabó József, aki világnézetre tanított, és úgy tanított világnézetre, hogy a hit alapjait adta meg valamennyünknek.
Hát ez egy rendkívüli dolog lehet abban az időben.
Abban az időben. Fantasztikus volt. Tehát az ő képessége az megadta azt, hogy úgy beszélhetett a szocialista időszaknak, hogy mellette a hitről szólt, és még alapokat adott ő is.
És ezt tudták venni a másfajta diákok, akik is már családi környezetben jöttek.
Szinte hitten órának tűnt fel a világnézeti tanítás.
Fantasztikus.
Ugye az egykori Premontrei gimnáziumról beszélünk.
Igen.
Aztán utána ezt követően jött a gondolat, és megerősödött bennem az, hogy ez a segítés, ez számomra hosszabb lesz, mint néhány év. Sőt, az lesz, és azzá vált. És jött egy kórházi időszakon műtősegédként, rácsodálkozhattam a világra, a gyógyítás világára, arra, hogy nagy emberek, hívő emberek, Szabós professzor, Szél Kálmán, tanár úr, hogy hogyan viszonyulnak a beteghez. Egészen mély nyomot hagyott bennem.
Nagyon-nagyon fontos. A beteghez, és nem a betegséghez.
A beteghez.
Ez egy fontos dolog, mert az embert látták.
Így van. Ez gyakorlatilag csak ma keveredik időnként, a betegség és a beteg, akkor ez világosan tisztán látszott ezeknél az embereknél. Aztán jött utána egy nagyon érdekes élettapasztalat, egy gyakorlat, ez a lenti katonaság, ahol igazán olyan emberek voltak, akik tényleg abban az időszakban, abban a korszakban nevelkedtek. És ebben a két év és két hét az számomra rengeteg tapasztalatot adott, mert ilyen gyors felelősségvállalásra, gyors döntésekre kényszerítettek engem, aki egészen másabb, egy finomabb, gyengédebb világból érkeztem, hatalmas.
Mert a katonaságnak minden parancsra megy.
Igen. Minden parancsra megy, és van egy olyan keménység, sőt, akkor mondhatom durvaság, amit a lelkemnek elviselni talán nem is volt eleinte könnyű, de mégis megtaláltam azt a pontot, amivel igazán mondhatom, hogy jól elviseltem. Nagyon sok kispap volt egyébként.
Igen, mert a kispapokat lentébe vitték annak idején. Igen, ott voltak egyben, igen. Hogy szemmel tudják.
Ez egy ilyen gyűjtőtábornak is felfogható volt, és olyan pozícióba kerültem, mentőgépkocsi vezető, technikai írnok, amivel tudtam is őket hál' Isten segíteni sok mindenben. És ezt úgy követően pedig jött az Országos Mentőszolgálatnak a 4 évtizede, ami egészen különleges.
Egy mentőtiszt számára, micsoda kemény feladat, hogy azonnal menni kell, segíteni, nem tudom, mit kell segíteni, nem tudom, milyen helyzet fog ott várni engem. Lelkileg föl lehet erre készülni?
Igen, én azt hiszem, hogy a fölkészülésemről már talán előtte pár szóval is tettem szót, ami alapot adott.
Tudom,
erre.
Én csak inkább belekerül egy új helyzetbe.
Igen. Ezt azért megelőlegeztem még a honvédségnél eltöltött, mégis mentő vonatkozású feladataim is. Ott is láttam jó néhány esetet. Volt egyébként Szombathelyen is, a kórházban is jó néhány olyan eset, ami erre fölerősített, megerősített, de végül is akkor, amikor oda kerültem, már szilárd volt az elhatározás. És azt hiszem, hogy az élet ajándéka az, vagy talán mondhatom a kegyelem ajándék, hogy olyan helyre kerülhettem, ahol, ahol valójában tényleg azok az emberek vannak, akik a időnként az élet-halál mesdjén.
Na itt egy picit álljunk még. Az élet ajándéka, kegyelem ajándéka, ezt a két fogalmat használtam. Én azt gondolom, hogy minden nap, amit kapunk, az már egy kegyelem ajándéka, az Isten ajándéka. És egy lehetőség arra, hogy szeressünk, hogy jót tegyünk, hogy barátságosak, kedvesek legyünk, és valami szép történjék az életünkben. De folytassa tovább.
Igen. Ez így van, és aki ezt tudatosan keresi, és a szépet, a jót keresi, azt nem fogja csalódás érni, mert az a rossztól szinte óhatatlanul eltávolodik, és ez egy csodálatos összhangot jelent az én életemben.
Tehát a rosszal nem a harcot kell fölvenni, nem ki kell szorítani az életünkben,
így van, a jóval. Pontosan.
Nagyon jó.
Ha most bele gondolunk, ami történt, ez az élet-halál mesdje számomra nagyon érdekes azóta, és nagyon sokszor beszéltem már.
Azt gondolom mindannyiunk számára.
Igen.
Mert ezzel mindenkinek óvatlanul szembe kell nézni.
Ha most belegondolunk, hogy ezeret meghaladó újraélesztésben volt részem.
Mennyi?
Ezeret meghaladó újraélesztésben volt részem.
Közvetlenül
vagy közvetetten. Ami azt jelenti, hogy a siker és a sikertelenség az.
Mert hogy ilyen is volt, meg olyan is volt.
A tragédia elviselése, ez egy külön-külön világ, ami én azt hiszem, hogy ami csak akkor tehető meg jól, ha az ember erre lelkileg ott van és készen van, és akkor már nem viseli meg, akkor a tragédiát és a maga szomorúságában, de valóságában tudja megérteni. Most erre nyilván fel lehet valamilyen szinten készülni, de alapok nélkül nem. Hit nélkül ezt nem lehet elviselni. És nem véletlen, hogy azok a betegek, akik hit nélkül állnak azon a ponton, azon a helyen, ahol éppen állnak, azoknak a terhe lényegesen nagyobb.
Sok ilyen emberrel találkozott, akik hit nélkül voltak az életnek ennek a határmesdjéjén.
Sokkal. Mondhatom azt, hogy sokkal. És időnként, amikor az ember a beszélgetésbe, a kapcsolattartásba keresi azokat a pontokat, ami ott esetleg megnyugvást, segítséget, lelki támaszt jelentene, akkor ezek jól kitűnnek. Ezek jól kitűnnek, és időnként, és nem véletlenül mondjuk azt, hogy egy ilyen helyzetben nagyon sokan úgymond megtérnek, vagy az Istenhez nyúlnak, talán tudattalanul is, és ha azokat valaki okosan és, hogy mondjam, lelki módon próbálja őket bevezetni ebbe a világba, percek alatt sokat megélhetnek.
Mert ugye itt nem gondolkodnak, itt átélnek egy tragikus pillanatot, amikor úgy érzik, hogy na most vége mindennek. Azt szokták mondani, hogy zuhanó repülőgépen és süllyedőhagyon nincsenek hitetlen emberek, ott, mert ott mindenki a Istenemet kiált. De hogy látja ezt a mentős?
Annyira tartósan nem találkozik az ember a beteggel, hisz kritikus szituációkról van szó, és azt követően kórházba kerül beteg. Tehát ez nyilván a kórházi ágyon, ahol esetleg többet lehet a beteggel lenni, ott ez jobban kikristályosodik, és ez jobban tetten érhető. A mi időszakunk a helyszíni ellátásra és a szállítás idejére korlátozódik. Tehát igazán ott csak nyomai vannak ennek, de léteznek.
De be kell betenni a mentőautóval, mellette lenni, szót szólni hozzá, gyógyítani, ahogy lehet és ahogy kell.
Ez egy külön világ egyébként, és én azt hiszem, hogyha valaki ezt tökére fejleszteni, bár ezt soha nem lehet, akkor hihetetlen sokat tud segíteni. És vallom azt, hogy a gyógyítás az nem csak a manuális dolgokból, a gyógyszeres terápiából áll, hanem a lelki közellétből.
Szokott ilyenkor egy fohász mondani a szerencsétlen ügyált
emberét? Imádkoztunk is.
Tunk, többen is?
Vele, beteggel.
Ja, beteggel.
Sőt, ha olyan kolléga volt, vele is.
Tudna ilyen történetet elmondani, hogy imádkoztunk? Vagy
hogyne,
nem mondja.
Hogyne. Hát számos esetben a konkrét kérdésre konkrét választ így most talán így nem is tudok adni, mert ez többször előfordult. Tehát amikor a beteg kétségbe esett volt, amikor a beteg reménytelen volt, akkor a reményt egy-egy imával és meglepő módon, mondjuk az mi atyánkot adott esetben, azok is, akik hitetlennek mondják magukat is.
Azt azért mondják.
Uh-huh. És arra rákapcsolódnak. Most én azt hiszem, hogy talán az ember hivatásának, vagy életcéljának mondjuk, ez is egy hihetetlen nagy értéke, hogyha ilyet meg tud valósítani. Aztán, ami ugyancsak nagyon fontos, hogy az újraélesztésre visszatérve, ez a bizonyos lét-nem-lét kérdése,
igen.
Amiről sok vita van, és amivel kapcsolatban én azt hiszem, hogy nagyon sok tennivalónk van még, talán az egyháznak is, arra vonatkozóan, hogy igenis ebbe az időszakba be kell vonni a lelki pásztort. Elsősorban azért kell bevonni, ha erre van módom, vannak ennek korlátai, de ha lehet bevonni, az én szolgálataim alatt én kifejezetten ragaszkodtam ahhoz, hogyha tudunk elérni papot. Azt vagy a hozzátartozón keresztül, vagy a mobiltelefon világában már azon keresztül.
Na, egy roppant kényes kérdésnél vagyunk abból a szempontból, hogy lehet, hogy a beteg érezni, hogy szüksége van rá, csak a rokonai körülveszi van, hogy bűvös körrel, jaj, ne engedjünk ide papot, mert akkor meg fog ijedni, és azt hiszi, hogy meg kell halni.
Én azt hiszem, hogy ez a feltételezés, ez látszólag létező, valójában nem. A hozzátartozó, amikor aggódik a hozzátartozójáért, akkor nem azt nézni, hogy a pap jelenléte az ronthat a beteg lelki állapotán. Ezt nem nézi. Ezt okosan, nagyon jól ki lehet kerülni, ha így mondom. Nekem még egyetlen egyszer nem volt olyan szituációm, hogy azt mondta volna, hogy ne hívjunk ide, mert akkor ez majd a betegnek rossz lesz. Kórházi történetek vannak, ahol valóban azt mondták, hogy nehogy jöjjön a pap, mert az rossz érzést kelt, mert az a jövőt olyannak mutatja, amiből már nincs visszaút. Kórházban van. Én nem találkoztam ilyennel. Pedig hozzátartozó volt a helyszínen, sőt, én kifejezetten hozzátartozó párti voltam mindig a helyszínen. Egy újraélesztés alatt a hozzátartozót behívtam, hogy ha akar, legyen ott. Fogja a kezét, ha erre mód van, és beszéljen hozzá. Tudnék, az újraélesztés alatt ezek a betegek, akiknél jó keringés és oxigénellátás biztosított, ők hallanak, ők gondolkodni képesek, csak nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy reagáljanak. Tehát lehet hozzá beszélni. Na most ugyanez vonatkozik a pap jelenlétére is. Tehát, hogyha mondjuk az újraélesztés addig folyik, ameddig megérkezik a pap, és nem csak abba hagyva, még akkor se, ha remény már minimális, vagy már nincs remény, akkor igenis a pap szavai elhangolsz, odaérhetnek, célba juthatnak, és ez egy fantasztikus dolog. Most ez azt is jelenti, hogy hatalmas felelősség az ellátók részéről is, hogy mi történik újra ezt is közben. Milyen beszélgetés történik itt, milyen módon szólnak a beteghez, vagy a hozzátartozott milyen módon vonják be abba, hogy valójában részese legyen a beteg e világból való elmenetelének, illetve érkezésének egy más dimenzióban. Vannak példák, sokat lehetne nyilván erről beszélni, amikor például egy 31 nehány éves fiatal ember 3 gyermekkel gyakorlatilag meghalt, és történt újraélesztés több mint 2 óra hosszát. És amikor időnként visszatér a szívműködés, újra élet mutatkozik, jelzi ezt az EKG, jelzi ezt adott esetben már a szívműködésnek a tapintható vonatkozású része is, akkor mikor a feleség ott van, vagy a gyerekek ott vannak, és újra látják a már meghalt apának a szíve dobbanását, vagy a fonendoszkópot a fülébe teszem, és akkor hallhatja, az valami fantasztikus találkozás a már halálba ment embertől, és ebben az esetben pedig a pap is jelen volt egyébként, végig ott volt mellettünk, és imával, fantasztikus millióvel történt ennek az embernek a halál felé kísérése, és ez az ember ma is él. Tehát én azt hiszem, hogy és ilyen esetek jócskán vannak, és a család ebben a vonatkozásban, ott, ebben a szituációban, még ha ő az imát nem értette volna, ha ő a hitét nem tudta volna megfogalmazni, vagy azzal élni, akkor is egy csoda történik a helyszínen.
Volt egy nagyon kedves ismerősöm, eltávozott már az örökké valóságba, dr. Birosz Béla, sebészfőorvos volt emlékezetem szerint. Hát ő a Kábária templomnak a területén lakott, özvegye most is ott lakik, és akkor egyszer elmentem hozzájuk olyan bemutatkozó látogatásra, amikor ide kerültem, sok mindenről beszélgettünk, és akkor elmondta nekem, hogy milyen jó volt akkor a betegnek, amikor még szerzetes nővérek voltak az ápolók. És amikor a szerzetes nővér látta azt, hogy hát távozni készül ebből a földi világból, már nem is igen tud jelzéseket adni a külvilág felé, akkor odaült az ágya mellé egy székre, és elkezdte imádkozni. Mert akkor így a beteg egy ima légkörben van, és az ima légkör az őt megnyitja számára az Istennek a világát, az Istennek az országát. Ez valami döbbenetesen szép dolog.
Ez így van, ez így van. Teljesen Birosz főorvos úr a mentőszolgálatnak is vezetője volt, fantasztikus ember, szeretettel emlékezünk rá. No, ő ebben, meg a Szélkálmán, meg azok a nagyok, mondhatom, hogy nagyok, akik mondjuk hitből éltek és hittel éltek a gyakorlatba, nem nyilván nem szólamokon, a gyakorlatba, nos, ők ezeket nagyon jól át tudták adni. És én azt hiszem, hogy amikor ilyen vezető van mondjuk egy intézményben, amikor ilyen viszonyulás van a beteghez, amikor a beteg méltóságát, emberi méltóságát végig kísérik, és azt megadják, nos, ez a csoda. És amikor a beteg jogról szót ejtünk, ott megint erről van szó, hogy a beteg emberi méltóságát kell megadni. Na most a beteg emberi méltóságát úgy lehet megadni, hogyha tiszteletbe tartjuk őt, mint Isten gyermekét nyilván.
Igen, és mint tiszteletbe tartani, mint embert. Tehát azt gondolom, hogy túl kell lépnünk azon a jellegi szemléleten, hogy hát a kórház manapság, nem is tudom, hogy mondjam, nem a beteggel, hanem betegséggel foglalkozik, mert az eredmények érdeklik. Emlékszem rá egyszer nagyon-nagyon régen, 80-as évek edén kerültem be kórházba. Hogy nem az intenzív osztályon kötöttem ki. Igaz, előtte még gyorsan szóltam, hogy papot azért hívjanak. Hívtak papot, betegek kenetét kértem, úgy gondoltam, hogy az nagyon fontos. És akkor jött az orvos, jött a stábjával, megnézte a műszereket, amik ott fönn monitorokat, ott voltak a fejem fölött, megnézte a labor eredményeket, kérdezett ezt, azt, és végén tőlem is megkérdezte, és ön most hogy van. Tehát nem én érdekeltem őt, hanem az eredmények érdekelték, nyilván meg lehetett erre az jó oka.
És az, hogy mondjuk ez a szemlélet bent legyen az egészségügybe, arra voltak nagyszerű kezdeményezések. Hát ne felejtsük el, hogy a keresztény egészségügyek Batthyány társasága, itt a Batthyány lelki örökség közelébe egy fantasztikusul jól működő rendszer volt, ahol az egészségügyi dolgozók arra szövetkeztek, arra gyakoroltak, készültek, tanultak, hogy a betegeket a búcsúzásban, aztán az érkezésben és az ott tartózkodás minden percében olyan módon közelítsék meg, ami Batthyány szelleméhez közeli. És sajnálatos, hogy ez a társaság nem működik. Nem működik
kár,
úgy.
Kár.
Nagy kár és nagy veszteség, és ez egy kiáltó hiány. És én azt gondolom, hogy a közeljövőben ennek az újraélesztése, ennek az újból való fölemelése nagyon fontos lenne. Hit szemüvegén keresztül tudják a beteget szemlélni. Annak a méltóságát, annak minden emberi jogát képviselni, támogatni ebbe, mert ezzel tudnánk talán legnagyobbat tenni, én azt hiszem, ami az egészségügyi dolgot illeti.